Következik a kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
250. születésnapját ünnepelte július 4-én az Amerikai Egyesült Államok. 1776-ban ezen a napon írták alá az alapító atyák a függetlenségi nyilatkozatot. Miért pont akkor és mi állt benne? 14. Leó pápa ebből az alkalomból átvehette az amerikai szabadság érdemérmet. A pápa köszöntő levelében és beszédében is kifejtette, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek továbbvitelén. Hogyan ünnepeltek ma az amerikaiak, és mennyire sikerül ma együtt dolgozni a pápa által is felidézett eszmékért? Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok. Vendégem Lévai Dániel politológus, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, akit ezúttal történészi minőségében is köszöntök a stúdióban. Szervusz, Dani!
Szervusz, Nóra! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na hát azért is kértelek téged, hogy beszéljünk az amerikai nagy születésnapról, mert te történész is vagy, és szeretném egy kicsit fölidézni. Mi magyarok azért viszonylag keveset tudunk arról, hogy mi is történt itt pontosan. Tehát aki nem ezzel a témával foglalkozik, egy kicsit olyan ködös ez az egész függetlenségi nyilatkozat, utána a háborúk, látunk róla filmeket, ilyesmit, de hogy igazából nem tudunk róla sokat. Idézzük ezt föl, kérlek, és utána beszélnénk arról, hogy a jelenben hogyan élték meg ezt az amerikaiak, ahol mennyire megosztottak az emlékezet politikában akár. Tehát először is a történelem. Miért pont akkor akartak függetlenek lenni az amerikaiak?
Ez a folyamatnak egyfajta betetőzése volt annak a konfliktusnak, ami az angol észak-amerikai gyarmatok versus a brit korona között volt. Ugyanis a brit gyarmatbirodalomban a leggazdagabb, legfejlettebb területek azok Észak-Amerikában voltak, és történt egy 7 éves háború itt az észak-amerikai kontinensen is, és ez óriási adósságot okozott Nagy-Britanniának. Ezt az adósságot viszont finanszírozni kellett valahogyan, és ahogy a brit birodalom nézte a lehetőségeit, hát adta magát természetesen az, hogy a 13 észak-amerikai angol gyarmaton keresztül lehet finanszírozni ezt az adósságtömeget. A problémát azonban az okozta, hogy ez egy rendkívül művelt középosztály társadalom volt már akkor is, tehát ők magukra úgy tekintettek, mint teljes jogú angol polgárokra, akik élvezik a korszak legnagyobb alkotmányos berendezkedésének a vívmányait. Hiszen ha megnézzük a korszakot itt az európai monarchiák közül, ugye az angol alkotmányos monarchia az tényleg egy unikális politikai rendszer volt a korszakban, míg Európa többi országában éppen az abszolutizmust építik ki, vagy felvilágosult abszolutizmussal próbálnak hatalmat gyakorolni. Ezzel szemben Angliában ugye működik a parlament, választások vannak, szűk a választójog, de mégis teljesen eltérő politikai berendezkedés. Viszont itt az angol gyarmatok esetében, ott gyarmatlakóként kezelték őket, a korona alatt valóiként. Párhuzamosan azonban helyi önkormányzatiságot kaptak, tehát azt a politikai kultúrát, meg a politikai tapasztalatokat, azokat szépen gyarapították a gyarmatlakók, és amikor bekövetkeznek ezek a adók kivetése, bélyek törvényen keresztül, vagy a brit kelet-indiai társaságnak monopóliumot biztosítanak a tea eladásokra és beszerzésekre, az már sérti az egyre erősebb angol gyarmati polgárságnak a gazdasági érdekeit is. Ráadásul olyan korlátozásokat is bevezetnek, hogy az Eppelet-hegységen túl nem mehetnek tovább a telepesek, hiszen Anglia nem akar egy újabb konfliktust vállalni a helyi őslakós indiánokkal, akik esetleg egy újabb háborút eredményeznének, ami újabb költséget jelentene a brit koronának. Ráadásul ez a polgári világ itt Észak-Amerikában már magától értetődőnek tekinti, hogy egy olyan kormányzat működhet csak, ami bírja ugye a kormányzottaknak a legitimációját. Tehát a hatalom az alapvetően a néptől ered, egy népszuverenitási gondolat jelenik meg. Ráadásul ott volt az is, hogy ez egy protestáns közösség, kvékerek, puritánok alkotják, rendkívül fontos a vallásos közösségeknek a szerepe, és itt is ugye a reformáció hatása a zsarnokölés elméletétől kezdve át, az, hogy az óvilágra bűnös területként tekintenek, míg saját magukra pedig egy új kezdetként megvalósíthatják ugye a Biblia értelmeben tökéletes államokat, a csodálatos várost a hegyen, amely adott egy kivételességet, és ez egyébként megalapított alapozta az Egyesült Államoknak a kivételesség tudatát. És itt igazából 1763 a 7 éves háború lezárásától 1770-ig fokozódnak a problémák. Majd ez megnyilvánul abban is, hogy a brit katonaságot el kell szállásolni a gyarmati városokban, és ahol megjelennek a katonák, ott óhatatlanul összeütközések történtek a civil lakossággal, ez például a bostoni mészárláshoz, vagy bostoni sortűzhöz vezetett, ami megalapozta azt, hogy itt jogsérelmi sorozat veszi kezdetét, a korona nem tartja be, nem garantálja az alapvető szabadságjogokat a gyarmati lakosoknak. És közben pedig elkezdődik a különböző közösségek megszervezése, akik már elkezdik propagálni azt, hogy például nincs adózás képviselet nélkül. Követségeket menesztenek az angol kormány felé, az angol parlamenthez fogalmaznak meg nyilatkozatokat, és azt várják el, hogy a gyarmatok is képviseltetve legyenek a brit törvényhozásba. Ez nem történik meg, és 1775-re lényegében egy fegyveres konfliktus alakul ki a gyarmati milicisták és a helyi brit helyőrség között. És akkor ráadásul Nagy-Britannia észlelve a konfliktust, ugye német zsoldosokat is bevon a területre, tehát ez ad egy ilyen önmeghatározás, identitásképzés, hát hogy mégis a brit uralkodó idegeneket hív az angol gyarmati,
a saját fia
ellen. Igen. És itt egyébként az az érdekes, hogy végig hangsúlyozzák, ugye két tábor alakul ki a gyarmati lakosság körében, az egyik a patrióták, akik a függetlenségért kezdenek el ágálni, míg a lojalisták pedig ugye a brit korona hű alattvalóként azonosítják magukat, és a patrióták lesznek azok, akik ugye megszervezik az Amerikai Egyesült Államokat, és az ő gondolataik, a felvilágosodás állam elméleteiből eredező gondolatai jelennek meg a függetlenségi nyilatkozatba 1776-ban.
Idézzük fel csak néhány mondatban a függetlenségi nyilatkozatnak a főbb eszméit.
Elidegeníthetetlen szabadságjogok, népképviselet, és hát a boldogságra való törekvés kimondása. Tehát egy olyan államberendezkedés kell, amit a polgárai szabadon tudnak afelé törekedni, hogy minél nagyobb jólétben legyenek. Tehát, hogy itt olyan mai evidenciák lettek kimondva, ami megalapozta mindmáig a történelmünket. Hiszen ezért szokták azt mondani, hogy a francia forradalomnak az előzménye nem csak az, hogy eladósodott a francia királyság, hanem maga az Amerikai Egyesült Államok létrejötte, hiszen az volt az első olyan gyakorlati megnyilvánulása a felvilágosodásnak, ami deklarált bizonyos elveket. És ezek között ugye maga az, hogy a szabadságjogok így kilettek mondva, az nem csak abból a szempontból különleges, hogy ezt már ugye maga az angol állam képviseli ebbe a korszakba, hanem az, hogy ezt meg kell védelmezni, és ha ezt megsértik, akkor jogos a lázadás vele szembe. Tehát, hogy ez adott egy olyan alapot, legitimációs alapot, ami ugye megkérdőjelezte egyébként onnantól kezdve az összes abszolút monarchiának a létjogosultságát.
A függetlenségi nyilatkozat úgy ment át utána, mint kés a vajban, vagy pedig parázsviták során alakult ki. Nem is írta alá mindenki a honatyák közül.
Igen, tehát ez egy rendkívüli konfliktusos parázsvitákkal tűzdelt időszak volt Pennsylvániában, úgy ott a törvényhozási, most függetlenségi teremként nevezték át az épületet, de hogy ott alapvetően azt kellett eldönteni, hogy maradnak a brit gyarmatbirodalom rendszerében, vagy leválnak, és szövetséget költ a 13 angol gyarmat egymással, konfederációt hoznak létre, és úgy szállnak szembe Nagy-Britanniával. Ráadásul ez az egész függetlenségi háború az nem egy angol belügy volt, hanem egy nagyon komoly geopolitikai küzdelem volt a hagyományos európai nagyhatalmak között. Ugyanis még ez az időszak, ez még pont a Pax Britannica előtt van, tehát ott még megy a küzdelem a francia és az angolok között, hogy ki lesz az európai nagyhatalmak közül az a vezető, aki első helyet bitorolja. És hát ugye a 7 éves háborúban a franciák vereséget szenvedtek, és 16. Lajos nagy örömmel fordult a konfliktus felé, és azt szerette látni, hogy érdemes-e támogatni a patrióták küzdelmét, és hogy ugye a második kontinentális kongresszus, hogy kimondja a függetlenségi nyilatkozatot, ott önálló állam lett, hát akkor megkezdődött a hivatalos tárgyalás a szövetségkötésről. És a rákövetkező évben azért alakultanak győzelmeket, az amerikai milicisták plusz a kontinentális hadsereg, így a franciák is egyre nagyobb támogatást biztosítanak.
A franciák, ők a függetlenséget támogatták az angol koronával szemben, ugye?
Inkább meg akarták gyengíteni az angol gyarmatbirodalmat. Tehát, hogy igen, természetesen támogatták az Egyesült Államok függetlenségét, de abból a célból, hogy gyengítsék ezzel az angol pozíciókat globálisan.
Nyilván ez azért érdekes vagy jópofa, hogy a napokban hallottam pont az évforduló kapcsán a franciáknál, a francia konzervatív televízióban egy történész beszélt erről az eseményről, és hogy tulajdonképpen szinte csak arról beszélt, hogy igazából az egészet az amerikaiak a franciáknak köszönhetik, mert annyi francia harcolt ott, és olyan sok támogatást küldtek, és hogy francia vér árán lettek szabadok, és hogy nem a szabadságszobor volt az első, amit ők ajándékoztak, hanem a francia vér. És tulajdonképpen ezt
az ágyukat, a muskétákat, a katonai viseletet, biztosították a pénzügyi támogatást. Egyébként egy olyan európai támogatási rendszer jött létre az amerikaiaknak, hogy a hollandok adták a pénzt, a spanyolok, a franciák pedig katonákat, lőszert, élelmiszert, egyéb hiteleket, biztosítottak puskaport.
Akkor ez tényleg jelentős volt.
Jelentős nemzetközi konfliktussá terebélyesedett. És hát hol kötik meg a békét? Párizsban, 1783-ban, tehát hogy ez is demonstrálja, hogy Angliának hol kell elismernie az Egyesült Államok függetlenségét, hát hol máshol, mint Párizsban.
Mekkora volt akkor Amerika lakossága? Miről beszélünk, és hányan támogatták a függetlenséget?
2,5 milliós lakosságról beszélünk. Ebből egyébként nagyon érdekes, hogy közel 500 000-an a brit korona mellett tették le a voksukat, tehát hogy ezért mostanában szokták mondani, hogy ez nem csak egy függetlenségi háború volt, hanem egy nagyon komoly polgárháború is. És aztán a függetlenségi háború végén ugye nagyon sokan az emigrációt választották, és hát adta magát, hogy akkor Kanada területén telepedtek le. És mennyire érdekes ugye, hogy 1812-ben, amikor kitör a háború Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között, akkor ezek az emigránsok harcolnak újra az amerikaiakkal. És egyébként ezek az amerikaiak, akik elhagyták az Egyesült Államokat, azok hozzájárulnak majd a kanadai nemzeti identitás kialakulásához is.
Volt-e magyar vonatkozása ennek a függetlenségi, akár harcnak, akár az előtte való előkészítésnek? Például voltak-e magyar katonák, akik ott harcoltak?
A magyar-amerikai kapcsolatok szempontjából itt mindenképp meg kell említeni Kovács Mihály huszárkapitánynak a történetét, aki egyszerre szolgált a porosz királyi hadseregben, a francia királyi hadseregben, és nagyon hamar, már 1776-ban felajánlja a szolgálatait Benjamin Franklinnek, hogy ő szeretne Amerikába utazni, és ott harcolni a patrióták oldalán. Ez meg is történik, és mivel nyelvi problémák vannak, ugye őt egyébként végül egy lengyel huszár parancsnok, lovassági tábornok mellé állítják, aki azzal a feladattal bízza meg, hogy a kiképzést folytassa le. Ráadásul ugye az ő nyelvi képessége az alapvetően a német volt, így az angol gyarmatokon élő német lakosság körében kezdte el szervezni ezt a huszárcsapatot, és 1777-ben hősi halált is hal, és mind a mai napig megemlékeznek róla. Tehát az ő személye, az kvázi a magyar-amerikai kapcsolatok kezdete, hogy már magyarok is kiemelkedő teljesítmény nyújtottak a függetlenségi háborúba.
Most rövid zene következik, és utána folytatjuk. Kedves hallgatóink, Lévai Dániel politológussal, történésszel, a Magyar Külügyintézet kutatójával beszélgetünk az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója kapcsán, és hát azzal folytatjuk, hogy 14. Leó pápa az amerikai szabadság érdemérem átvételekor videóüzenetében felidézte, és ezzel át is kötném a jelenbe, hogy mekkora jelentőség volt az alkotmány első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadságnak. És a pápa azt mondta, hogy remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének a tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Na hát nem ezt látjuk az Egyesült Államokban ma. Nagyon-nagyon megosztott az amerikai társadalom, erről te is többször beszéltél már itt a rádiónkban is. De most a megemlékezésben, az emlékezett politikában mit jelent az, hogy valaki mondjuk republikánus vagy demokrata másképp ítélik meg az akkori eseményeket, másképp ünnepelnek most, ebbe tudnak egységesek lenni, vagy ebbe se?
2016-ban állították fel azt a kétpárti bizottságot, akik a 250. évfordulóra kellett volna úgy megszervezni az ünnepségsorozatot, hogy azt mind a két párt úgymond támogatni tudja.
Tehát 10 évük volt rá,
de ha belegondolunk, ez a 10 év az amerikai politika egyik legpolarizáltabb időszaka, tehát olyan szintű törzsi logika vette át az irányítást az Egyesült Államokban, ami most is megnyilvánult, tényleg utcai erőszakoktól kezdve tömegtüntetéseken át a közbeszéd állapota, tehát de általános jelenség igazából a nyugati világban, ha belegondolunk, hogy olyan szinten árokásás történik, hogy nehéz, már kvázi hidegpolgárháborús időszak van az Egyesült Államokban is. Politikai merényletek, gondoljuk Charlie Kirk meggyilkolására, tehát itt abszolút nem csak abból áll a dolog, hogy valakit letilt a Facebook, vagy nem juthat szóhoz, vagy kirúgnak valakit egy magáncégtől, mert kritizálta az amerikai elnököt, mint nagyon komoly politikai motivációjú gyilkosságok is történtek, és ebbe érkezett meg ez a 250. évforduló. Ráadásul úgy, hogy a jelenlegi amerikai elnök Donald Trump azt a célt tűzte ki magának a második ciklusára, hogy ez egy aranykor lesz. És hát az aranykor időszakában meg kell ünnepelni a 250. évfordulót. Ennek keretében egyébként már megkezdett helyreállítási, felújítási munkálatokkal a Washington DC-nek a különböző köztereit megtisztították.
Igen, sok kritika, meg nevetség tárgya is, ugye az a hosszú, az a tükör, az óriási medence, amit a filmekben is látunk.
Egy helynél lévő tónál történt az, hát kialakult egy olyan vicc, hogy az Egyesült Államok egy új terrorszervezettel küzd, ugye volt eddig az Al-Qaida, meg az ISIS, most meg az Al-Qaida, tehát Alga probléma, mert nem tudták kezelni, ráadásul már olyan hírek is vannak, hogy szándékos szabotás volt, tehát hogy az országos sajtó ezekre a botrányokra, a konfliktusokra hívta fel a figyelmet. Miközben egyébként a városok, települések, civil szervezetek sorra tartottak iskolák, tehát egy óriási ünnepség van, mind a mai napig is folyamatosan zajlanak.
Bocsánat, ez a hétköznapi amerikainak is fontos ünnep, tehát ők erre büszkék, és ezt megünneplik?
Itt az az érdekes, hogy itt is van egy pártos megoszlottság. Tehát például a republikánusok nagyon büszkék arra, hogy amerikai állampolgárok, a demokratáknál generációs alapon a fiatalabbak kevésbé, az idősebbek is már abba az irányba mennek, hogy hát szerintük Amerika legjobb évei már mögöttük vannak, nem előttük, tehát hogy itt a politikai megosztottság kitér a saját államuk, nemzetük megítélésére is. Ráadásul már a történelem szemléletben is nem mindegy, hogy mi a kezdődátum. Tehát már olyan kutatások vették kezdetét, amik azt mondták, hogy nem 1776-ot kell megünnepelni, nem arra kéne inkább emlékezni, amikor az első afrikai rabszolga megérkezett az angol gyarmatokra 1619-ben, és hogy innen kell nézni, hogy strukturálisan az Egyesült Államok már a gyarmati időszaktól kezdve elnyomó volt. Mások ezzel szemben azt mondják, hogy az amerikai politika az egy befejezetlen projekt, minden generáció hozzátesz valamit.
Egyébként a pápa is ezt mondta, hogy ma is zajlik, és hogy ma is hozzá kell tenni a szabadság építéséhez.
Igen, tehát meg ha belegondolunk, hát európai értelmiségiek Ortega már megfogalmazta egyébként a tömegek lázadásába, hogy az Egyesült Államok az nagyon fiatal nemzet. Tehát, hogy neki még kell az a történelmi tapasztalat és mélység, hogy tudja valójában definiálni azt, hogy mit jelent amerikainak lenni, hiszen például az európai értelmiség egyébként nagyon sokszor úgy fordul az Egyesült Államokhoz, hát hogy az végül is Európa, csak hát egy ilyen kis gyermek, aki még tanulja a politikát bezzeg. Mi hát az amerikaiak meg úgy válaszolják, hogy mi vagyunk igazából a valódi európai civilizációnak a letéteményesei.
Az őrzői.
Hiszen itt nyilvánultak meg azok az elvek vallásszabadságtól kezdve, gondolatszabadsága, sajtószabadság, hatalmi ágak megosztása, ami valóban biztosította a szabad élet feltételeit. És ami nagyon érdekes volt, hogy még ráadásul az a óriási hőség, az bárnyiak volt, nem csak az európaiakért, hanem az amerikaiakért is, tehát a nagy rendezvényeket nehezen tudták megtartani. Trump elnök beszédet tartott Washingtonba, ott például a Normandiai partraszállás egy veterányát köszöntötték, tehát hogy fontosak ezek az amerikai történeti csomópontok, úgymond, tehát hogy büszkék a függetlenségi háborúra, büszkék a polgárháborúban elért eredményekre, hogy sikerült maguk mögött hagyni a rabszolgasságot, a két világháborús teljesítményre, a hidegháborúra, a polgárjogi mozgalomra, a terrorizmus elleni fellépésre, és akkor utána visszatérnek a mába, hogy már a legnagyobb probléma az, hogy ugye elveszett az önbizalom az Egyesült Államokból. Tehát a republikánusokat jelenleg irányító elit az úgy fogja fel, hogy az amerikaiakkal most a legnagyobb probléma az, hogy a demokraták miatt, meg a különböző radikális baloldali értelmiségek miatt elveszítette az önbizalmát az Egyesült Államok, és egy ilyen szégyen kultúra alakult ki az amerikaiakban, hogy szégyeljék azt, hogy az amerikaiak, mert hogy ugye a rabszolgasság miatt, a afroamerikaiakkal való bánásmód miatt, arról, hogy a második világháborúban nem a normandiai partraszállást kéne ünnepelni, nem emlékezzük meg arról, hogy Roosevelt elnök ugye japánokat internált a táborokba, zárta a japán-amerikaiakat a háború alatt.
Tehát akkor az a lényege tulajdonképpen, hogy az egyik Amerika erényeit és sikereit emeli ki a republikánusok, és erre büszke szeretne lenni, és azt szeretné, hogyha a nemzet is büszke lenne rá. A másik oldal pedig inkább a negatívumokat, a hibákat, a bűnöket emeli ki, és azt szeretné, hogyha ezért bűntudata lenne Amerikának.
És erre jön rá maga a Trump adminisztráció kritikája, hogy már úgy keretezik ezt az elnökséget, hogy az Egyesült Államok legkorruptabb adminisztrációja, és hogy a családi vagyon növelésére szolgál az összes lépése, semmi másra. Tehát, hogy itt egy nagyon pesszimista kép van. És az is érdekes, hogy az amerikai elit értelmiségben is van most egyfajta szégyenkezés, hogy hát, hogy az amerikai demokrácia kitermelte Donald Trumpot, tehát akkor ez a rendszer nem jó. Megkérdőjelezik a politikai rendszernek azt az alapját, hogy a szövetségi köztársaság hogyan épül fel, hogy például hát a szenátust azt el kéne törölni, csak a képviselőház kell. Vannak ilyen radikális hangok is. És hát jelenleg ugye egy előválasztási küzdelem zajlik az Egyesült Államokban.
November 5-én
lesz félidős választások. És ott például a demokrata párton belül, ugye van egy nagyon erős demokratikus szocialista Amerika szervezet, tehát ezek ilyen, egyszerre van egy európai értelemben vett szociáldemokrata, de nagyon durva radikális baloldali programok is vannak. Na és ők abszolút mértékben nem úgy tekintenek az amerikai történelemre, hogy az ott elkezdődött a függetlenségi háború, hanem hogy tényleg ez, amit mindig is mondtak, ez a WASP kultúra, ez a White Anglo-Saxon protestant, tehát ez a fehér angol száz protestáns kultúra, hogy ez már nem definiálja az Egyesült Államokat.
Ez egy epizód az Amerika történetében, egy zárójel.
Igen.
Ne járt az időnk, de szeretném, hogyha még visszautalva arra, hogy ugye a franciák hogyan látják, hogy tulajdonképpen Amerika nekik köszönheti a függetlenséget, és ebben van is valami, ahogy elmondtad, de hogy most milyen a kapcsolat, és most Európa hogyan néz erre az ünnepségre akár?
A európai fősodor az ugyanúgy kritikusan szemléli azt a helyzetet, hogy mennyire megosztott most az Egyesült Államok, és azon kívül pedig ugye a legnagyobb fájó pont, hogy a mostani amerikai adminisztrációnak a hozzáállása Európához, hogy nagyobb védelmi kötelezettségeket vár el az öreg kontinenstől, a jelenlegi politikai rendszerben úgy tekintenek rá, hogy Amerika kb. Cserbe hagyja Európát. De ha visszatérünk a függetlenségi háború utáni időszakra, hogy milyen volt az Egyesült Államok és Európa viszonya, akkor azt szerintem a legjobban az foglalja össze, hogy az amerikaiak nagyon ügyesen kihasználták az európai nagyhatalmak közötti konfliktusokat, és utána magukkal foglalkoztak. Az Amerikai Egyesült Államok első elnöke, ugye George Washington, a búcsúbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy ami Európában történik, arra nem kell az Egyesült Államoknak erőfeszítéseket tennie, foglalkozzon magával, mert csak baj lesz, hogyha az Egyesült Államok állandó szövetséget köt valamelyik európai hatalommal. És ez egy gyakorlati politikai bölcsesség volt, hiszen az Amerikai Egyesült Államok és a Francia Királyság között létrejött szövetséget felhasználva akart egyébként már a születő francia köztársaság ugye bevonni az amerikaiakat a francia forradalmi háborúkba. És ugye az Amerikai Egyesült Államok nem akart ebbe a konfliktus beválni, hiszen a függetlenség után egyébként a legnagyobb kereskedelmi partnere volt anyaország, Nagy-Britannia volt, és hát az Egyesült Államoknak a legnagyobb problémája az volt, hogy ugye azért volt a indok, hogy kitört a függetlenségi háború, mert hogy megadóztatták őket. Csak hát ugye miből szerez az állam bevételt, miből tudja visszafizetni a hiteleket a hollandoknak, meg a franciáknak, hát adót kell emelni. Ha meg nem tudsz adót emelni, akkor a kereskedelmet kell úgy felpörgetned, hogy legyen bevételed. És hát ugye kivel tudnak kereskedni? Az angolokkal. És ebből a szempontból franciákat cserben hagyják. És ez egy óriási törést okozott már rögtön az amerikai történelem elején, hogy a franciák idejöttek, Lafayette 19 évesen érkezett az Egyesült Államokba, nagyon komoly karriert fut be a francia politikába, még egészen a 19. század 30-as éveig be úgy tekintenek rá, hogy meghatározó politikus, de az Egyesült Államok nem támogatja a francia köztársaságot. És hát arra se feledkezzünk meg, hogy a francia forradalom legfontosabb politikai dokumentumát, az emberi és polgári jogok nyilatkozatát Thomas Jefferson alapító atya közreműködésével alkotják meg. Tehát a történet ez összekapcsolódik.
Arra kérlek végül, hogy ha szeretnénk egy kicsit tájékozódni, mondanám, hogy mit érdemes elolvasni, de most inkább arra kérlek, mivel fiatal is vagy, meg könnyebb elővenni mondjuk egy filmet például. Sok film foglalkozik ezzel az időszakkal, de nyilván Hollywood azért torzít. Van-e olyan film, amit te tudsz jó szívvel ajánlani, hogy nem torzít annyira, és érdemes megnézni ilyen szempontból?
Sorozatot ajánlok, John Adams. HBO. Ez egy régi amerikai sorozat, nagyon jól összefoglalja a konfliktusokat, és betekintést ad az amerikai politikai elit vitáiba, a korszakba, meg hát Mel Gibson a hazafi. Tehát, hogy oké, hogy torzítás az egész, de szerintem nagyon jól összefoglalja magát a harci cselekményeknek a jellegét, meg a franciák szerepvállalását, meg az angoloknak a problémáit. Mert hogy ott tényleg azt megmutatja, hogy a lojalistáknak ugye egy óriási nagy probléma lesz, hogy hát hogy működnek együtt a brit reguláris hadsereggel, miket várnak el tőlük, saját honfitársaik ellen kell háborúzni. És hát a történetben egyébként az az érdekes, hogy a lojisták között olyanok is voltak, mint Benjamin Franklin alapítóatjának a természetes fia, William Franklin, aki vállalta azt, hogy harcolt a lojalisták mellett, aztán Angliába kellett emigrálnia. Nem költözött soha vissza az Egyesült Államokba, és a kapcsolatuk teljesen tönkrement. Tehát, hogy itt voltak családi tragédiák is.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Kedves hallgatóink, a mai kicsit rendkívüli külpolitikai beszélgetésekben Lévai Dániel, a Magyar Külügyintézet kutatója, politológus történész volt a vendégünk, a technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő pedig Peresztegi Attila volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.